18. Titkok. Nikolász felnézett. Ketten léptek be a szobába. Tuka a kocsis és egy vörös arcú, lihegő, pókhasú férfi. Az idegen rikító színekbe öltözött, sárga mellényt, kockás inget, vörös nadrágot, zöld selyemövet és lila kalapot viselt. Ez utóbbinak a helyi divat szerint széles karimája volt, amelyet minden oldalon a fejfedő tetejéig fölhajtottak.
Harry, valaki ellopta a ruhádat tegnap este? Kérdezte Guda.
A fiú nagyot ásított. Még nem teljesen ébredt fel, miután tegnap este számára szokatlanul sok sört ivott.
Úgy tűnik, mondta a ludlandi nemes úrfi. Az enyém azért ízlésesebb volt.
Guda és Amos abba hagyták a tréfálkozást, és inkább a közeledő furcsa párt figyelték.
Enkozi, kezdte Tuka. Ezennel alázatosan bemutatom Anward Nogos Patát, aki gazdám képviselője a városban.
Az idegen engedélykérés nélkül elfoglalta az egyetlen üres széket az asztalnál, és odasúgta.
Ez igaz?
Micsoda?
Kérdezett vissza Harry. Nikolász azonban leintette a barátját.
Igen, tényleg nálunk van a lány, felelte.
A férfi nagyokat szusszantott, és közben ujjaival dobolni kezdett az asztalon.
Évek óta ismerem Tukát, és bár ő sem megbízhatóbb, mint a többi kocsisunk, nem elég intelligens ahhoz, hogy egyedül kieszeljen egy ilyen gonosz árulásról és öldöklésről szóló mesét.
Aztán áthajolt az asztalon, és még halkabban folytatta.
Mit akarnak tenni? Váltságdíjat vagy jutalmat kérnek? Ön mit tenne a helyemben?
Vonta föl a szemöldökét Nikolász.
A férfi abbahagyta a dobolást.
Nem is tudom. Ha a főnök áldozatul esik egy cselszövésnek, amely széthúzást teremt a klánok között, a klánok többsége erősen kötődik egy-egy fontos kereskedőházhoz, itt vagy más városokban, és valószínűleg nem igen törődnének azzal, hogy a gazdám is csak bábú volt egy nagyobb erő kezében.
És az igazat megvalva, tárta szét a karját, a főnök se örülne túlzottan, ha bábúnak neveznék. Mert bár kiváló ember, azért hiú egy kicsit. Azon kívül, ha ez a dolog kiderülne, ez rontaná az üzletmenetet.
Nekünk is van néhány gondunk, amely kihatással lehet az ügyre, mondta Nikolász.
Tehát mit javasol? Kérdezte Anward.
Hogy néhány napig még ne tegyen semmit, felelt a nagyherceg. Feltételezhető, hogy ha valóban a hadúr áll a támadás és a gyilkosságok mögött, akkor a lány élete veszélybe kerülhet a palotában. Ha viszont a rádzsána a tétje egy nagy szabású játszmának, amelyet nem értünk, akkor ott lenne a legnagyobb biztonságban. Hát kérdezzek valamit. Mit szólna a főnöke, ha visszaküldenénk a lányt?
Nem örülne. De csak azért, mert nem sikerült teljesíteni a megbízást.
Ám de ha a megbízatás valami álnokság miatt eleve kudarcra volt ítélve, akkor nem hibáztatna senkit szükségtelenül.
A rádzsa megbüntetni a lányát?
Igaz, hogy rengeteg lánya van, de mindőjüket nagy becsben tartja.
Nagyon, biztosan nem bántaná.
De miért kérdi?
Nikolásznak szerencsére vágott az esze.
Csak biztos akartam lenni abban, hogy minden tényezőt ismerek. Mi történt az értékes ajándékokkal, amelyeket a rádzsána mellé adtak?
Valamennyi biztonságban van. Majd küldök egy kocsit és kíséretet, hogy hozzák el a gazdám áruját.
Jobb szeretném, ha ezzel még várnánk egy kicsit,
tartotta fel tiltakozólag a kezét Nikolász.
Nem hiszem, hogy bárki gyanítaná, hogy valami közünk van a folyón történt gyilkosságokhoz, de az ember sohasem lehet biztos az ilyesmiben. Ha figyelnek bennünket, nem szeretném kihirdetni, hogy megtaláltuk a rádzsánát vagy a kincsét. Hát higgyék csak, hogy a lányok a táborunkhoz tartoznak.
Amikor Anward gyanakodva nézett rá, a nagyherceg hozzátette.
A szavamat adom, amikor a rádzsána távozik innen, minden pénzét és ékszerét magával viheti.
Az ügynök felállt.
Óvatos leszek, de megpróbálok körbe kérdezősködni. Ki lehet a felelős ezért a szerencsétlen ügyért, mondta.
Itt maradnak egy darabig?
Néhány napig.
Akkor a viszontlátásra, kapitány,
hajolt meg tisztelet teljesen. Amikor Tuka nem követte a férfit, Guda megkérdezte.
Hát, tegyed meg, kirúgtak?
Az apró termetű kocsis vállat vont.
Ez már csak így megy, Szab,
Elbocsátottak, amiért nem tudtam megvédeni a gazdám rakományát, de nem botoztak vagy öltek meg, mivel hírt vittem arról, hogy a Rádzsána megérkezett a városba.
Gondolom, nem túl könnyű munkát szerezni errefelé, jegyezte meg Markus.
Legalábbis ilyen háttérrel biztos nem,
egészítette ki Émosz. Nagyon nehéz, Száb, felelte Tuka. Lesújtva tette hozzá. Lehet, hogy lopnom kell, ha enni akarok. Nikolas nem tehetett róla, de elmosolyodott a kisember komikus voltán. Nem hinném, hogy van hozzá érzéked. Tuka egyetértőleg bólintott. Megmondom, mi legyen, folytatta a nagyherceg. Eddig jó szolgálatot tettél nekünk, szóval mi lenne, ha nekünk dolgoznál, amíg a városban maradunk? Gondoskodunk róla, hogy ne kelljen éhezned. Tuka arca felderült.
Henkozinak szüksége van egy kocsihajtóra?
Nem igazán. Viszont kellene valaki, aki ismeri az országot, és nem túl sok alkalmasabb jelöltem lenne. Mit fizettek a munkádért?
Hetente egy kígyófolyói részpasztolit. A kosztomat, és meghalhattam a szekéren.
Nem nagyon ismerem a helyi pénzeket, ráncolta a homlokát Nikolas. Előmarkolt néhány érmét az egyik singázi átkelőnél zsákmányolt erszényből. Melyik a pasztoli? Teregette szét őket az asztalon. Tuka szeme elkerekedett a pénzátán.
Ez itt, Enkozi, mutatott a legkisebb réz érmére a halomból.
És a többi?
Kérdezte Guda. Ha Tuka különösnek is találta, hogy a zsoldosok nem ismerik a helyi pénzek értékét, nem tette szóvá a dolgot.
Ez itt a stolesti, mutatott egy nagyobb rész darabra, 10 pasztolitér. Aztán végigfutott a többi érmén. A 20 stolestis, ezüst kanarin és az arany dakamarasin, vagy egyszerűen csak drakon.
A maradék pénzek más városokból származtak. Tuka elmagyarázta, hogy erre felé annyi külföldi pénzt használnak, hogy ugyanolyan megszokott dolog az érme típusa és súlya alapján fizetni, mint a hivatalos érték alapján. A legtöbb kereskedőnek megvan a maga kis mérlege, mert pénzváltók nem léteznek. Nikolás odatolt elé egy stolestit, mondván, menj, vegyél magadnak valami ennivalót és tiszta ruhát. A kis ember vadul meghajolt.
Enkozi, ön igazán nagylelkű,
azzal kisietett az ivóból.
Gondolom, a szegényeknek a királyságban sincs túl sok vagyonuk.
De azok a szegények, jegyezte meg Markus.
Itt tizenannyit fizetnek a kocsisoknak, mint cashben szokás.
A kereskedelem sosem volt az erősségem, vonta fel a szemöldökét Nikolas. De szerintem az állandó harcok és csel szövények miatt kevés a munka, és nagy a nyomás, hogy komoly hasznot termeljenek.
Ez pedig olcsó munkaerőt jelent, vonta meg a vállát.
Kuda rábólintott.
Amiből viszont valami jó is következik,
mondta Émosz.
És mi lenne az? Kérdezte a nagyherceg.
Hogy könnyebb a megvesztegetés, vigyorodott el az admirális. És ez azt is jelenti, nem egyszerűen jól jártunk Singazi kincseivel, hanem gazdagok vagyunk. Nagyon gazdagok.
Ennek örülök, de ettől még egy lépéssel sem kerültünk közelebb a foglyok megtalálásához.
Sajnos igazad van,
ingatta a fejét Émosz. Hol lehet Harry és Brisa? Már vissza kellett volna érniük. Nikolas ugyanis elküldte őket a bazárba, hát ha a lánynak sikerül kapcsolatot teremtenie a helyi tolvajokkal és koldusokkal. És hol a pokolban van Nakor?
Nakor,
vont vállat Guda.
Majd előkerül. Rossz pénz nem vészel.
Akkor belépett a palotába. Néhány perccel korábban vett észre egy csapat szerzetest, amikor éppen azt fontolgatta, hogyan juthatna be. Azonnal feltűnt neki, hogy mindannyian térdben és könyökben elvágott, rövid, sárga vagy narancssárga köntöst viselnek, a vállukon pedig vastag, fekete pánt díszelget keresztben. Gyorsan döntött. Beállt az utolsó szerzetes mögé, hátizsákját pedig megfordította. Úgy nézett ki, mintha fekete pánt húzódna a vállán, elől pedig csomagot cipelne. És már is egy volt Agni rendjének szerzetesei közül. Tudta, hogy ez Prandur, a tűzisten itteni neve. Azzal fogta magát, és egyszerűen keresztül sétált a kapunál strázsáló két vörösgyilkos között. A szemes sarkában megnézte az egyik őrt, miközben elhaladt mellette, és összehasonlította azzal, amit Émosztól hallott Murmandamus fekete gyilkosairól.
Amos volt a csapat egyetlen tagja, aki személyesen látta őket, és ő mesélt Nikolásnak meg a társaság többi tagjának róluk, amikor megtalálták a sisakot a Shingazi átkelőnél. Ezek a vörös gyilkosok mozdulatlanul álltak. A nyakuktól a csizmájukig vörös láncing borította őket. A sisakjuk teljesen eltakarta az arcukat, csak két keskeny nyílás maradt, ahol kiláthattak. A sisak tetején sárkány kuporgott, amelynek lenyúló szárnyai alkották a fejfedő oldalát. A sárkány szemét ónixszal vagy zafírral rakták ki. Ebben akkor nem volt biztos, de nem állt szándékában közelebbről megszemlélni. Az őrök vörös tabardot viseltek, amelynek közepén fekete körben vörös szemű S alakot formázó aranykígyó díszegett. A palota bejárata hosszan elnyúló folyosó volt, feltételezhetően a külső fal vastagságában. Aztán újra szabad ég alatt jártak, áthaladtak az ősi védművön, majd a központi palota épülethez értek. Néhány lépcsőfok vezetett a széles bejárathoz. Karcsú oszlopok között lépdeltek fölfelé, amelyek a második emelet magasságában lőrésekkel szabdalt, alacsony oromzatot tartottak. Nakornak feltűnt, hogy bár igyekeztek egyfajta klasszikus stílust alkalmazni, ez nem ment a védelmi funkció rovására. Egészében ítélve, különösen Ronnának találta a hadurlak helyét. Bemasíroztak a hatalmas előtérbe, ahol már mások is várakoztak. A fal mellett közönséges katonák sorakoztak. Legtöbbjük fekete ruhát viselt, de a tabardjukon ugyanaz a kígyó és címer díszelgett. A tűz szerzetesei előtt számos más papi rendképviselői gyülekeztek. A szerzetesek és papok szabályos sorai közül legalább 100 gazdagnak tűnő férfiú tolongott. Díszes öltözékük alapján némelyikük kereskedő lehetett, mások pedig a fontosabb zsoldos seregek kapitányai. Nakor egy lépéssel lemaradt, amikor Agni követői elfoglalták helyüket az óriási fedett udvar egyik oldalán. Úgy sorakoztak fel, hogy Nakor egy vonalba került két őrrel, akik hatalmas márványoszlopok előtt álltak. Az Isalani jobbra, majd balra nézett, aztán tett egy lépést hátrafelé, hogy a katonák mögé kerüljön. Megfordult, és barátságosan rámosolygott egy kereskedőre, aki őt figyelte, majd szívélyesen intett neki, hogy foglalja el az ő helyét, mintha onnan jobban lehetett volna látni. A férfi köszönetképpen visszamosolygott, és előrelépett oda, ahol az előbb még az Isalani állt. Akkor egy oszlop árnyékába rejtőzve figyelte a ceremóniát. A helyiség túlsó végében ekkor több férfi lépett fel a függönyök mögül egy emelvényre. Az utolsónak feltűnő férfi kis híján 2 méter magas lehetett. Nagyon izmos volt, de nem kövér. Inkább karcsúnak látszott. Hosszúkás arcát akár jóképűnek is mondhatnánk, ha nem ült volna valami kegyetlen vonás a szemében és a szája sarkában, ami még Nakor távoli nézőpontjából is látszott. Kétségtelenül ő volt a hadúr. Egyszerű, térdigérő bíborszín tógát viselt, amely hatásosan kiemelte nagyszerű fizikumát. Fölemelte kesztyűs kezét és füttyentett. Odafentről, az árkádok alól rikkoltás felelt, majd nagy szán csattogás közepette, egy fekete madár, egy fiatal szirtisas ereszkedett le. Ifjú kora ellenére elég nagy volt ahhoz, hogy csak a legerősebb emberek legyenek képesek huzamosabb ideig megtartani a csuklójukon. Hadúr azonban könnyedén viselte a hatalmas terhet. Mögötte 2 kihívóan öltözött nő érkezett. A szöke hölgy aranyhímzéssel és rubintokkal díszített nyakpántos, sejem felső részt, és egyszerű fehér lapszoknyát viselt. Utóbbit egy hatalmas rubinnal ékesített aranytű fogta össze. Járás közben elő-elő villant a szoknya alól hosszú combja. Válig érő haját aranyfésű fogta hátra. Világos bőre volt, és Nakor azt feltételezte, hogy kék a szeme, bár ilyen távolságból persze nem tudta megállapítani. Minden ízlés szerint meseszép nőnek számított, bár az Isalani túl fiatalnak találta magához. A lány a magas férfi mellett állt meg, de egy lépéssel lemaradva mögötte. A másik hölgy hasonlóképpen szép volt, viszont némileg idősebb. Fekete haja ellenére csak nem olyan világos bőrrel büszkélkedhetett, mint fiatalabb társnője. Ő rövid, vörös mellényt viselt, amely részben nyitott elejével némiképp látni engedte dúskeblét. Szoknyáját a másik nőihez hasonlóan szabták, de fekete volt. Ugyanolyan míves, zafírokkal kirakott aranyékszereket viselt, a szoknyáját pedig egy hatalmas maragddal fogta össze. Ez a hölgy egy fekete köntösű férfihoz csatlakozott, aki épp most tolta hátra csukjáját,
ekképpen megmutatva ábrázatát. Tarfeje volt, és aranykarikát viselt az órában. Az asszony megfogta a férfi karját. Egy herold szólalt meg.
Gyülekezzetek, és legyetek tanúink, ó szent férfiak és asszonyok! Nagy lelkű hadurunk a tanácsotokat kéri, mert ünnepelnünk kell. Feleségül veszi Kilbár rádzsánáját. A szertartást és az ünnepséget a következő tavasz ünnep végén rendezzük.
A fiatal szőke arc kifejezéséből ítélve, ő a legkevésbé sem örült a bejelentésnek, de azért tovább áldogált némán a hadúr mögött.
Lady Clovis! Kiáltotta most a herold.
Minden tekintet a sötét hajú hölgyre szegeződött, aki most megszólalt.
Az én uram Dahakon kéri, hogy valamennyien áldjátok meg Efrigyet, és készítsétek elő azokat a szertartásokat, amelyeket megfelelőnek ítéltek a nagy eseményhez.
A férfi, akiről Nakor feltételezte, hogy ő Dahakon mozdulatlanul és némán várakozott.
Ez érdekes, gondolta az Isalani.
Most a hadúr kezdett beszélni, és Nakor figyelmesen hallgatta. Közben lassan besurrant a galériát alátámasztó oszlopsor mögé, és annak takarásában elment a sarokig. Ott még jobban behúzódott az árnyékba, és óvatosan elindult a szemelvény felé, hogy jobban megnézhesse magának a rajta állókat.
Harry és Brisa lépett be a fogadóba. Miközben átnyomagodtak a tömegen, Harry odaintett a nagyhercegnek, hogy csatlakozzon hozzájuk az egyik hátsó szobában. Nicholas az asztalnál ülők felé biccentett, hogy maradjanak, aztán elindult hátra. Nicholas szobájában Brisa suttogva megszólalt.
Hát tudjuk, hol tartják a foglyokat?
Hol? Kérdezte a nagyherceg halkan. Azon a birtokon, amelyet a folyó túlpartján láttunk, felelte Harry. Biztos vagy benne? A fiú elvigyorodott.
Brisának az egész napja is a fél estéje ráment, de végül rábukkantunk a rongyos testvériségre.
Mire?
A tolvajokra, mondta a lány.
Itt így hívják őket. Nem mintha említésre méltó lenne, nagyrészt koldusokból és néhány zsebtolvajból áll. Az összes jó tolvaj egyedül dolgozik, vagy levadásszák a hadúr emberei.
Harry, menj, hozd ide Kaliszt és Markuszt, kérte a nagyherceg.
Miközben a fiú távozott, Nicholas tovább kérdezősködött.
Van még valami érdekes?
Brisa megvonta a vállát.
Én nem tudok túl sokat a városokról. Egész életemben szabad kikötőben laktam, és az nem igazán összehasonlítási alap, de ha létezik ennél nyomorultabb patkányfészek a világon, Durbint is beleértve, akkor én még nem hallottam róla.
A lánya homlokát ráncolta, azért Nicholas tovább erőltette.
Mi van még?
Csak az egyik koldus mondott valamit. Miközben igyekeztem a közelébe férkőzni és meggyőzni őt, hogy nem tartozom a hadúr fekete rózsái közé, megemlítette, hogy ő csak ott lop, ahol szabad.
Ahol szabad.
Később megkérdeztem egy másik tolvajt, hogy érthette ezt. Azt felelte, létezik egy nem hivatalos szabály azzal kapcsolatban, hol úszhatja meg az ember a tolvajlást, és hol kerül szinte biztosan a ketrezekbe, ha rajta kapják. Ronda módja a halálnak, borzongott meg. Az ember csak ott himbálózik, éjszaka megfagy, nappal meg pecsenyére sül, le sem ülhet, de fel sem tud egyenesedni. Látja, hogy oda lenn a téren mindenki megy a dolgára, és közben úgy érzi, ez az egész nem lehet a valóság.
Úgy hangzik, mintha sokat töprengtél volna ezen, jegyezte meg Nicholas.
Mutasd nekem egy tolvajt, aki nem gondolkodott el azon, mi lesz, ha elkapják, és már találtál is egy ostoba tolvajt.
Aztán grimaszolt egyet.
Az igazat megvalva, mind ostobák vagyunk. Eltöprengünk azon, mi lenne, ha elkapnának, de soha senki nem hiszi el, hogy tényleg elkaphatják.
Ez meglehetősen önkritikusan hangzott, mosolygott halványan a fiatalember.
Mostanában túl sok időt töltöttem Harry közelében, vont vállalt a lány, majd elvigyorodott. Próbál megnevelni engem.
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, Harry, Kalisz és Markus lépett be. Nicholas elmesélte nekik az előbb hallottakat, majd hozzáfűzte.
Várjatok az éjszaka közepéig, aztán nézzétek meg, át tudtok-e kelni a folyón észrevétlenül.
Nem tudom, milyen közel juthattok anélkül, hogy meglátnának benneteket.
Én nagyon közel, vágott a szavába Kalisz.
Hát, ha sikerül kifürkészni valahogyan, hol tarthatják az embereinket?
Ha egyedül megyek, sokkal jobb eredményt érhetek el, jegyezte meg a féltünde.
Nikolász felvonta a szemöldökét. Aztán eszébe jutott a játék az erdőben, és Markusra pillantott. Valószínűleg így van, mondta a fiatalember. Amikor azonban észrevette Kalisz csúfondáros mosolyát, helyesbített.
Na jó, tényleg így van.
A nagyherceg pillanatnyi tűnődés után döntött.
Akkor menj vele félútig. Azt akarom, hogy legyen a közelben valaki, aki segíthet neki, ha sietősen kellene távoznia.
Köszönöm, hogy aggódsz értem, somolygott a féltünde. Remélem, nem megalapozottan.
Ekkor Markusra pillantott.
Most kéne indulnunk, és először körülnézhetnénk abban a kiégett tanyaházban. Onnan is kideríthetnénk valamit.
Távoztak. Amikor a nagyherceg megfordult, észrevette, hogy Harry Prisa mellett áll, és otthonosan átöleli a lány derekát.
Ó, mondta fel a szemöldökét.
Mi az, hogy ó, csodálkozott Harry. Aztán, amint észrevette, hogy a lány derekán tartja a kezét, gyorsan elhúzódott mellőle.
Ó!
Brisa kesernyésen elmosolyodott.
Ne izgulj emiatt, Nikolász. Csak hozzájárulok Harry neveltetéséhez.
Ezzel a lány kisétált a szobából, és becsukta az ajtót, maga mögött hagyva a piruló Harryt és a barátját bámuló Nikolászt.
Csodálkozom rajtad, mondta a nagyherceg.
Harry még vörösebb lett.
Szóval egy csomó időt töltöttünk együtt, és ez a lány tulajdonképpen elég csinos, ha nem számítjuk rémes ruháit és a kószréteget rajta.
Nem kell mentegetőznöd, emelte fel a kezét megadóan Nikolász. Az ajtóra nézett, mintha keresztül akarna látni rajta.
Mostanában döbbentem rá, hogy alig emlékszem Abigailre.
Mókás, nem? Rázta meg a fejét.
Nem hiszem, vonogatta a vállát a barátja.
Hónapok óta nem láttuk Margaretet és Abigailt, és vont ismét vállat.
És az ágyadban fekvő Brisa sokkal valóságosabb, mint az álmaidban megjelenő Margaret, egészítette ki Nikolász.
Valami ilyesmi.
Aztán, mintha kicsit mérges lett volna.
De itt többről van szó.
Brisa rendes lány, Niki. Ha neked vagy nekem ilyen durva körülmények között kellett volna felnőnünk, fele ennyit sem érnénk.
És tudom, hogy rávehetem, hogy hagyja abba a lopást.
Nikolász megint felemelte a kezét.
Azon kívül Anthony szerelmes Margaretbe, de úgy Isten igazából.
Hát rájöttél?
Hát eltartott egy darabig, vigyorgott Harry. De végül kitaláltam, hogy a két lány közül az egyikre kellett fókuszálnia, amikor használtam azt a varázslatot.
Aztán eszembe jutott, hogy Abigail mellett egészen nyugodtan viselkedett, amikor azonban Margaret közelébe került, úgy ficcánkolt, mint egy partra vetett hal.
Hol van Anthony?
Elment megkeresni Nakort.
És hol van Nakor? Bosszankodott Nikolász. Már két napja eltűnt.
Harry azonban nem tudott válaszolni.
Bár csak abba hagynák, mondta Abigail.
Tudom, bólintott Margaret.
Engem is idegesít.
A két lény a közelükben ülve utánozta mozdulataikat, ahogy ebédeltek. Ha a Margaret elvágta a húsát, az egyik lény ugyanolyan mozdulatokat tett egy elképzelt asztalon és tányéron. A teremtmények napközben elviselhető távolságban maradtak, sosem jöttek karnyújtásnyinál közelebb. Viszont állandóan bámulták a lányokat, és most elkezdték utánozni őket. Margaret félretolva üres tányérját megszólalt.
Nem is tudom, miért eszem ilyen sokat, hiszen nem is csinálunk semmit.
De úgy tűnik, még se hízom.
Én tudom, felelte Abigail. Nem vagyok éhes, de engem nem fognak még egyszer lekötözni és megtömni.
Ezzel kötelesség tudóan megrágta az ételt, lenyelte, majd folytatta.
Egyébként láttad már enni őket?
Nem, ingatta a fejét a barátnője.
De arra gondoltam, talán akkor etetik meg őket, amikor mi már lefeküdtünk.
Én azt sem láttam, hogy tudod, mire gondolok.
Margaret elhúzta a száját.
Hogy használnák az éjjeli edényt,
Abigail bólintott.
És szerintem nem is alszanak.
A hercegnőnek eszébe jutott, hogy egyszer arra ébredt, hogy az egyik lény az ágya mellett ólálkodik, ezért azt mondta,
Azt hiszem, igazad lehet. Margaret felállt, és megfordult. Látta, hogy az a lény, amelyre egyre inkább úgy gondolt, mint az övére, ugyanezt teszi. Hallotta, hogy Abigail felsziszen. Margaret most vette észre, hogy a teremtmény teste kicsi megváltozott. Magasabb lett. Ugyanolyan magas, mint ő, a csípője és a melle kigömbölyödött, a dereka pedig karcsúsodott. Mi történik itt? Suttogta a lány. Nicholas felnézett, amikor a fogadó ajtaja recsegve beszakadt. Három fegyveres ugrott be rajta, és még mielőtt az ivóban ülő katonák megmozdulhattak volna, hat íjász követte őket. Az íjászok után egy termetes, tekintélyt sugárzó külsejű, őszhajú férfi érkezett. – Ki itt a parancsnok? – kérdezte követelő hangsúllyal. – Én – állt fel Nicholas. Az idős férfi odasétált a nagyherceg elé, és közvetlen közelről a szemébe nézett. A fejét rázta. Majd megemlítem a bátorságodat a kapitányod előtt, fiacskám, de azzal semmire sem mész, ha rejtegeted őt előlem. Gyere ki velem, nagyapó, és szívesen megmutatom, hogy tényleg én vagyok ennek a csapatnak a kapitánya, mondta Nicholas. Nagyapó! Háborodott fel a tagba szakadt öregember. Mi a fenetek is? Nicholas kardot rántott, és olyan gyorsan a férfi torkához szegezte a hegyét, hogy az íjászoknak esélyük sem volt lőni. Ha úgy véled, az embereid megölhetnek, mielőtt beléd döfhetném a pengémet, hát csak rajta. Adj parancsot nekik, hogy lőjenek. Az idős férfi kezét feltartva intette türelemre az íjászokat.
Ha te vagy ennek a csapatnak a kapitánya, elintézendő ügyünk van egymással. Mind a ketten egy pillanaton belül halottak lehetünk, úgyhogy ne hazudj nekem. Az a férfi nem szerez dicsőséget, aki hamissággal az ajkán távozik el Kál úrnőházába.
A nagyherceg emberei közben lassan, ám harcra készen elhelyezkedtek az idegenek körül. Amos elbődült.
Ha valaki valami ostobaságot művel, a többség meghal, mielőtt kideríthetnénk, hogy mi a fészkes fene folyik itt.
Biztos vagy benne, hogy nem ő a kapitány? Nézett hátra az öreg.
Ő a hajóm kapitánya, felelte Nicholas.
Hajó? Neked hajód is van? Csodálkozott az idegen.
A nagyherceg figyelmen kívül hagyta a kérdést.
Most pedig lennél olyan szíves, és elmondanád, hogy miért is törtetek ránk, miért fenyegetitek az embereimet, és miért akartál annyira látni engem?
Az idős férfi kesztyűs kezével lassan félretolta az ifjú pengéjét.
Ezért jöttem, hogy kiderítsem, te vagy-e az az ember, aki meggyilkolta a fiaimat?
Nicholas alaposan szemügyre vette az idegent. Magas volt, nagyjából akkora, mint Martin bácsikája, és ugyanolyan szélesvállú. Válligérő haját harcosok módjára hátra kötötte. Az arcát és karját borító forradásokból ítélve, nem csak hiúságból viselte így a haját. Oldalán függő kardja réginek, de gondosan ápoltnak látszott.
Nagyapó!
Én nem öltem még annyi embert, hogy ne emlékeznék mindegyikre. Kik voltak a fiaid, és miből gondolod, hogy én okoztam a halálukat?
A nevem Vaszlav Nákoyen. Az oroszlán klán főnöke vagyok. A fiaimat Piturnak és Anatolnak hívták. Azért hiszem, hogy tudsz valamit a halálukról, mert az egyik emberem látta, amikor a városba érkeztél. Volt veled egy lány, akiről úgy vélem Kélbár városából jött.
Nicholas Gudára és Amosra pillantott, aztán eltette a kardját.
Ez a hely nem alkalmas arra, hogy ezt megbeszéljük.
Intett körbe jelezve, hogy az ivó tele van olyanokkal, akik sem hozzá, sem Vászlávhoz nem tartoznak.
Odakint is beszélhetünk, mondta az öreg.
A nagyherceg intett Amosnak és Gudának, hogy csatlakozzanak hozzá. A két férfi felállt, és amikor az ajtóhoz értek, Nicholas ismét megszólalt.
Megoldanád, hogy senki se távozzon, amíg vissza nem térünk?
Vaszlav megparancsolta az íjászoknak, hogy senkit se engedjenek az ajtó közelébe, aztán kilépett. Odakin tucatnyi lovas várta, mögöttük pedig ugyanannyi gyalogos katona állt.
Úgy látom, minden válaszra felkészültél, jegyezte meg Nicholas.
Az öreg felmordult, lehellete meglátszott a hűvös éjszakai levegőben. intett Nikolászéknak, hogy kövessék, és a fegyveresek gyűrűjében állt meg.
Itt senki sem hallgathat ki bennünket, aki nem az én vérem, mondta. Tudsz valamit a fiaimról?
Ha részesei voltak egy hihetetlenül ostoba rajtaütésnek odafönn a Shingazi átkelőnél, akkor igen.
Meghaltak.
Ha a rajtaütő csapattal voltak, akkor egészen biztosan halottak.
Te ölted meg őket?
Nikolász igyekezett óvatosan válaszolni. Nem hiszem. Megöltünk ugyan néhány klántagot, akik elfogták a szekér karavánt, de rajtuk csak medve és farkas talizmánokat láttunk. Szándékosan nem említette a kígyót. A többiek pedig zöldfölű zsoldosok voltak, akiknek még az sem jutott eszébe, hogy őrséget kellene állítaniuk. Nikolász elmesélte az egész történetet, attól kezdve, hogy megtalálták Tukkát és a kiégett szekereket, egészen addig, amíg rábukkantak a halott klán tagokra és zsoldosokra.
Ti csak úgy véletlenül arra jártatok?
Hitetlenkedett az öreg. A nagyherceg nem akarta elmesélni a származását, ezért azt felelte. Igen, éppen arra jártunk. Vaszlav azonban nem látszott elégedetnek.
Miért kellene hinnem neked?
Mert nincs okod, hogy ne higgy. Ugyan milyen indítékom lett volna, hogy megtámadjam a szekereket?
Pénz, vágta rá a férfi.
Nikolász felsóhajtott. Grondor nagy hercegének fiaként még az egészséges kabzsiságot sem tanulhatta meg, és erre csak most döbbent rá. De mondjuk úgy, hogy az arany a kívánság listámnak eléggé a vége felé szerepel. Más céljaim vannak.
E nézd! Hallottad, amikor azt mondtad, hogy én a hajója kapitánya vagyok,
szólt közbe Émosz.
Az apjának egész flottája van.
Ki az apád? Kérdezte Vaszlav.
Egy távoli város uralkodója, mondta Guda. Ő a harmadik fia.
Az öreg bolintott.
Tehát harcban akarod bebizonyítani a férfiasságodat?
Ha, így már értem.
Valami ilyesmi, felelte Nikolász. Mindazonáltal sokkal fontosabb, hogy megkérdezz magadtól, kinek állhatott érdekében a fiaid halála.
Senkinek. Ez a legpokolibb az egészben. Ez a rajtaütés egy rosszul kigondolt terv volt a hadúr bosszantására, amelyet a fiaim és a többi klán néhány forró fejű ifjonca megálmodott. Ezeknek a fiataloknak a meggyilkolása senkinek sem áll érdekében. Még a hadúrnak sem. Ez egész csak arra jó, hogy bizalmatlanságot szítson a klánok és a hadúr között, és általában csökkenjen a bizalom abban a városban, ahol már amúgy sem teng túl az ilyesmi.
Nos, ebben az ügyben látszólag elég sok mindennek nincs semmi értelme, mondta Nikolász. Mit szólsz ahhoz, ha elárulom, hogy a rablók kétszer annyi mennyiségű aranyat hagytak hátra, amiből akár egy egész város váltságdíját meg lehetne fizetni? És ha elmesélem, hogy az egyik halott egy vörösgyilkos sisakját szorongatta a kezében?
Lehetetlen, jelentette ki Vaszlav.
Miért?
Mert a vörösgyilkosok sohasem hagyják el a várost a hadúr nélkül. Ők a személyi testőrei.
Nikolász latolgatta, hogy mit mondjon. Az idős férfi körül a bizalom légköre lengett. Valami egyszerűbb korokról regélt, amikor ez a nép is úgy élt, mint a jeshandik. A füves pusztákon vágtázva, a jurtákban lakva, a legelésző nyájakat hajtva. A klánok tagjai lehet, hogy nemzedékek óta városban éltek, mégis megbecsülték örökségüket. Voltak közöttük uralkodók és harcosok, de egy biztos, mindig bízni lehetett a szavukban. És mit szólsz ahhoz, hogy jött még egy szakasz katona, hogy mindenkit kivégezzen, akinek sikerült elmenekülnie, és a rádzsánat is megölje, ráadásul ezek ő fényessége a hadúr személyes hadseregéből származtak.
Milyen bizonyítékod van erre?
Megöltem egy Dubász Nebu nevű férfit.
Ismerem azt a disznót. A második század kapitánya. Miért ölted meg?
A nagyherceg részletesen elmesélte, mit találtak Shingazinál, csak a kígyós talizmánt hagyta ki a történetből. Amikor befejezte, az öreg így szólt.
Hát... A tanémi töprengeni valót nekem és a többi klánfőnöknek. Valaki megpróbál bennünket egymás és a hadúr ellen uszítani. Kinek állna érdekében a káosz?
Tudakolta Émosz. Ezt mindenképpen meg kell beszélnem a többi klán vezér tanácsával, felelte Vaszlav. Gyakori a versengés, sőt, a gyűlölködés a különböző klánok egyes családjai között. Ez már hagyomány.
de az ilyesfajta katasztrófa évtizedekkel visszavetné a hadúrral kötött szövetségünk helyzetét.
Szövetségben álltok a hadúrral, csodálkozott Nikolász.
Igen, mondta az öreg, de nem mesélhetem el az egész történelmünket idekin állva a hidegben. Gyere el a város nyugati negyedében álló házamba holnap este, és vacsorázz velem. Ha aggódsz a biztonságod miatt, a barátaidat is elhozhatod. Akkor majd elmondok még néhány dolgot.
Intésére elővezettek egy lovat, kora ellenére könnyedén nyerekbe pattant, majd jelt adott az íjászoknak, hogy távozhatnak a fogadóból.
Érted, küldök egy vezetőt holnap, mondta végül. Addig is a viszontlátásra.
Azzal megfordult, és katonái élén elkocogott. Amos, Guda és Nikolász megvárta, amíg az oroszlán klán tagjai eltűnnek, majd visszament az ivóba. Amikor visszaértek az asztalukhoz, Harry megkérdezte.
Mi volt ez a nagy felhajtás?
Vacsora meghívás, felelte Nikolász. Amosból és Gudából kitört a nevetés.
Kalisz jelekkel Markus tudtára adta, hogy várjon. Már majdnem egy órája a kiégett anyán várakoztak, mégpedig némán, hát ha arra téved egy őrjárat. A folyón való átkelés bonyolultabbnak bizonyult, mint gondolták, mert egy csomó katona strázsált a hídon. Végül kilopakodtak a partra, és elkötöttek egy kis csónakot. Áteveztek a folyón, a csónakot pedig elrejtették egy bokorba. Kalisz kettőt mutatott, mire Markus bólintott. Ha a fél tünde nem ér vissza két órán belül, társa valószínűsítheti, hogy elfogták, vagy valami más módon megakadályozták a távozását. Markusnak akkor vissza kell térnie a hírrel Nikolászhoz. Kalisz futva átvágott a tanyaházat egy fasortól elválasztó úton. A fák között tovább gyorsított, mert biztos volt benne, hogy szükség esetén azonnal el tud rejtőzni. Bár ebben a ligetben még sosem járt, a terepet akkor is ismerősnek érezte. Tekintete az emberi szem számára áthatolhatatlan homályt fürkészte. Ő tisztán látta a bokrok és ágak körvonalait, természeténél fogva szinte semmi fényre sem volt szüksége. Csak a teljes sötétségben vált volna világtalanná. A liget szélére érve megtorpant. Hallgatózva próbálta érzékeit a lehető legnagyobb távolságra kiterjeszteni. Állatok motoszkáltak a közelben. Nyulak vagy földi mókusok? A féltünde előre küldött egy megnyugtató gondolatsort, mire a neszezés elhallgatott. Kalisz egyedülállónak számított mitkémi a halandói között. Anyja tünde volt, apja viszont ember, aki a legendás Valheruk, más néven sárkány nagyurak számos tulajdonságával rendelkezett. Édesapja mágikus ereje tette lehetővé az ő születését, és ugyanez a mágia adott neki olyan képességeket, amelyeket csak varázslatosnak nevezhetünk. Kalisz halványan elmosolyodott, amikor eszébe jutott, mit szólna ehhez Nakor. Sok mindent hallott, amikor az Ishalani Antoninak magyarázott a hajón. Nakor azt állította, hogy a mágia nem létezik, és hogy a világegyetem valamiféle anyagból áll. Kalisz tudta, hogy Nakor közelebb jár az igazsághoz, mint gondolná, és eltűnődött, nem kellene magával vinnie az apró termetű Ishalandit Elvandarba, ha valamiképpen sikerül hazajutniuk. A féltünde keresztül rohant a fákat az uradalom határától elválasztó úton. Annyira gyorsan haladt, hogy alig látszott többnek egy elmosodott villanásnál a holdfényben, kivéve persze, ha valaki egyenesen ránézett. Még a tündék között nevelkedettekhez képest is természet fölötti zajtalansággal mozgott. Amikor megállt a fal közelében magasodó magányos tölgy mögött, a lélegzete ugyanolyan nyugodt volt, mint máskor. Nem látszott rajta, hogy megerőltette volna a vágta, eltekintve a homlokára kiült vékony verejtékrétektől. Kalisz megvizsgálta a falat, aztán várt. Ember fölötti türelemmel mozdulatlanul állt egy helyben, több mint fél óráig. A lőrésekkel csipkézett fal tetején nem látszott mozgás. Egy alacsonyra nőtt ág alatt átmászva a féltünde odaosont a fal tövébe. Jó, 5 méter magas volt, és nemigen kínált kapaszkodót a mászáshoz. Kalisz eddig a kezében vitte íját, most a hátára vetette. Jó mélyen behajlította a térdét, aztán teljes erőből elrugaszkodott és felugorva megragadta a fal tetejét. Csendesen felhúzódott annyira, hogy bekukucskálhasson. A gyilokjáró üresnek bizonyult. Gyorsan átlendült a külső peremen és lekuporodott a melligérő pártázat árnyékába, nehogy kirajzolódjanak a körvonalai az éjszakai égbolton. Egy éberőr figyelmét akár néhány eltakart csillag is felkeltheti, ráadásul a város távoli fényei is éppen mögötte ragyogtak.
A lenti térséget tanulmányozva már értette, miért nincs őrség a fal tetején. A birtok hatalmas volt. Számos ösvény kígyózott a kertek és melléképületek között. A központi épület még bő negyed mérföldnyire lehetett tőle, és saját védőfallal rendelkezett. Kalis személyiségéből kifolyólag sosem átkozta a sorsot, vagy követelőzött az isteneknél. A terület átkutatása sok-sok éjszakát vett volna igénybe, ha csak nem nagyon szerencsés. Azt is tudta, hogy legfeljebb egy órája maradt a felderítésre, aztán vissza kell térnie Markushoz. Nem mintha az aggasztotta volna, hogyan kell át a folyón csónak nélkül, ugyanolyan könnyen átúszhatta az örvénylő áramlatokkal teli vizet, mint ahogy felugrott a falra. Felelősnek érezte magát Markus biztonságáért. Tünde számítások szerint nagyjából egykorúak voltak, és sok tekintetben ő volt Kalis egyetlen igaz barátja. Martinhoz hasonlóan Markus is fenntartások nélkül elfogadta a féltündét, miközben Elvandárban a legjobb baráta is némi távolságot tartottak tőle. De Kalis nem érzette miatt haragot vagy szomorúságot. A tündék egyszerűen így viselkedtek és kész. Az édesapjának sem volt túl sok igazi barátja, de ő legalább a felesége szerelmével vigasztalódhatott, és tetteivel bizonyított hadifőnökként tisztelték. Kalis tudta, neki az a sorsa, hogy végül elhagyja Elvandárt. Többek között ezért is csatlakozott olyan készségesen Markushoz ezen az úton. Kalis megjegyezte, hogy az alatta húzódó ösvény merre kanyarog és hány rendezett kertet szel át, mielőtt elér a főépülethez. Könnyedén leugrott a gyilokjáróról, majd elindult az úton, és közben hallgatózott, nem közeledik-e valaki. Margaret felébredt. Mintha kötfelhőben lebegett volna. Nehezen jött rá, hol is van valójában. A feje lüktetett a fájdalomtól, és kiszáradt a szája. Egyszer már érezte ilyen rosszul magát, amikor először kapott engedélyt az apja asztalánál, hogy bort igyon. Most viszont semmiféle szeszes italt nem kapott az étkezéshez. Már szürkület volt, de a hajnal még nem köszöntött rájuk. Nagy nehezen felült, és mély lélegzetet vett. Értelem feltűnt neki, hogy különös, fűszeres illata van a levegőnek. Nem kellemetlen vagy taszító, de szokatlan. A hálószoba fél homályában látta Abigail mozdulaton alakját a másik ágyon. Abból látszott, hogy lélegzik, hogy keble szabályosan emelkedett, süllyedt a vékony takaró alatt. A lány arca eltorzult, mintha rosszat álmodott volna. Ekkor Margaretnek eszébe jutott, őt is az álma ébresztette föl. Emlékezett, hogy valami szörnyetegek lefogták, hogy ne mocorogjon, de elfelejtette, hogy néztek ki. Valami megmozdult. Az egyik különös lény volt az. Egyik kezével fésülködő mozdulatot tett, és Margaret halványan meglepődött. Mintha ugyanaz az erő, amely a fejfájását okozta, az érzelmeit is eltompította volna. A lény úgy csinált, mint aki hátra simítja a haját. Margaret felkelt az ágyból, már nehezen nógatta mozgásra elgyengült, szinte önálló életet élő lábait. Átvonszolta magát a szoba túlsó végébe, ahol a teremtmények üldögélés közben összedugták a fejüket, mint a sugdoloznának. A lány enyhe riadalmat érzett. A lények megváltoztak. Az ablakon beáradó homályos fény szürke és fekete tónusokba öltöztette a helyiséget. Úgy látszott, a lények bőre valahogy simábbá és világosabbá vált, a fejük búbján pedig haj serkent. Margaret hátrált egy lépést, és a szájához kapta a kezét. Az egyik lény haja Abigail szőke fürtjeihez hasonlított, a másiké pedig pontosan olyan árnyalatú volt, mint az övé. Markus felajzotta az íját, bár biztos volt benne, hogy Kalis érkezett meg. Alig pár ember, talán csak Markus apja is, néhány Natali erdőjáró érezhette volna meg közeledését a kora reggeli szürkületben. Tedd el az íjadat, suttogta Kalis. Markus felállt, és külön kérés nélkül elindult. Nagyon rövid idejük maradt, ha észrevétlenül akarnak átkelni a folyón. Amint bekerülnek a vízi közlekedés sodrába, csak egy csónak lesznek a sok közül, de ha valaki észreveszi, hogy erről a partról, ráadásul az első tanácsadó birtokának közeléből indulnak, akkor biztosan gyanúba keverednek. Amint a csónakban ültek, Markus evezni kezdett. Találtál valamit? Kérdezte. Nem túl sok hasznosat.
Egy furcsaságot. Úgy tűnt, nincsenek őrök, és a szolga is kevés.
Egy ekkora birtokon, csodálkozott Markus. Kalisz vállat vont.
Nincs túl nagy tapasztalatom az emberek birtokaival kapcsolatban. Aztán fanyarul elvigyorodott, ami épp csak látszott a fél homályban, majd hozzátette. Ez az első, amit láttam.
A méretéből és a messze elnyúló falaiból ítélve, azt hittem egy egész város lehet odabenn, mondta Markus.
Pedig nincs. Csak rengeteg kert, üres házak és különös jelek.
Jelek?
Lábnyomok. Amilyeneket sosem láttam ezelőtt. Az emberinél kisebbek, de hasonló az alakjuk. A lábujjak előtt pedig halvány karcolások.
Markusnak mondani sem kellett, hogy a társa karmokra gondolt. Kígyó emberek?
Nem tudhatom, amíg egyet sem láttam, felelte Kalisz.
Visszamész?
Muszáj lesz. Rengeteg helyet fel kell derítenem, ha meg akarjuk találni a foglyokat, és rá akarunk jönni, mi folyik itt.
Aztán elmosolyodott, hogy megnyugtassa a barátját.
Óvatos leszek és alapos. Az egész külső részt felderítem, mielőtt hozzákezdenék a belsőhöz. És azt is átfésülöm, mielőtt bemennék a főépületbe. Markus nem nyugodott meg egészen, de tudta, hogy Kalisz gyors, erős, nyugodt és fürge észjárású.
Meddig fog tartani? Kérdezte a kutatás befejezésére utalva.
3, legfeljebb 4 további éjszaka. Még annyi sem, ha megtalálom őket anélkül, hogy be kellene mennem a nagyházba. Markus felsóhajtott, de most már további kérdések nélkül evezett vissza a folyó túlsó partján fekvő kikötőbe.